Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
A hely.
A státuszhoz, amiből elindultunk, minden jobbnak tűnt. Egy olyan alternatíva volt, ahogy fel sem merült bennünk a kétség. Valóban a kis sarok egy családot eltart. Ebből nincs ma értelembe vett gazdagság, viszont mindig lehet rá számítani, mi nagyon nagy dolog.
Jenes Diáson vagyunk a Balaton északi partján. Jó napot kívánok! A J és A kerámia ház és Miska pince az, amit ma be fogunk járni. Két náttetős épület között vagyunk. Két beszélgető társam, Pékné Ormán Julianna, akit Júlcsinak. Azt mondta, hogy úgy szólítsak, és Pék András tulajdonában. 90 óta működik az egész. De minek után azt tudom, hogy Herendiak, hogy hogy találták meg a Jenes Diási helyet, ahol végül ezt a kerámia házat meg tudták alkotni.
83-tól tanítottunk 2000-ig Herenden, és nekünk itt volt a családi nyaralunk az Adi utcában, és az édesapám nézte ki ezt az öreg romot,
ami mellett állunk.
Ami ma ugye át van építve, és a szanálásra volt ítélve, és ő vette meg. Amikor mi tanítottunk, akkor azt mondta 88-ban, hogy ezt nekünk akarja adni, hogy csináljátok vele valamit, jó lesz oda pedagógusként lejönni a Balatonpartra, lesz egy hely, ahol lejöttök. És akkor így kezdődött el gyakorlatilag 90-től 2000-ig, amikor kicsengettek, akkor lejöttünk két gyerekkel, becsengetéskor mentünk vissza. Tehát szezonálisan volt. Itt töltöttük a nyarat.
Nem volt túl sok szabad idejük.
Nem, de ház előtt árusítottunk padokon. Az első két év volt igazán a piackutatás, hogy kell egyáltalán kerámia itt valakinek a Balatonparton.
Hát, mint a mellékelt ábra mutatja kell. András, az, amit a felesége mondott, hogy egy romot, azt hiszem ezt mondta, hogy egy romos állapotban lévő házat vett meg az édesapja, mennyire volt romos az az épület?
Így laikusnak talán fölérhető, de a szakmai szemben megnézte valaki, mondta, hogy a mellettünk lévő árokba egy markológéppel buri bele. Súlyos gond volt, hogy mivel a 71-es út közvetlen szomszédságában vagyunk, ami áldás is, átok is, a közút igényt tartott erre, és nagyon sokáig nem engedték a felújítást, amiről mi nem tudtunk, aztán később hatóságokkal komoly küzdelmet folytattunk, aminek az eredménye az lett, hogy 92-ben fel tudtuk újítani, és akkor lakhatóvá tettük egyik részét, de teljesen a nulláról kezdve. Egy fantasztikus mérnök tanár volt, aki segített ebbe, és látott fantáziát, inkább a mi lelkesedésünkben, mint a házban. És így készült el.
Julika azt mondta, hogy van egy fotósorozatuk erről az egész történetről, 90-től kezdődően, úgyhogy bemegyünk egy másik épületbe, ez is náttetős természetesen, és azt mondja, ez a gyártóhely, erre visszatérünk, de akkor a 90-es évtől indulunk, fotóktól, akkor is fehér a ház, de hát valóban nincsen jó állapotban, mint ma.
Akkor ez a terület, ahol most itt állunk, az még nem volt a miénk. Tehát ez így volt az első években. Aztán eladtuk akkor a Skodánkat, vettünk egy Trabantot, és a különbözet volt a tőke. És abból a pár ezer forintból vettünk a Majolikából annyi árut, amivel leteszteltük itt a piacot. Szinte egy órán belül nem volt belőle.
1991-ben.
És akkor eldöntöttük. Nyár végére már tudtunk venni egy Warburgot. Az volt a bizonyítéka annak, hogy ezzel érdemes foglalkozni. Andrással mi együtt végeztünk a főiskolán, Szombathelyen. Én a matematika fizika rajzon végeztem, és rajzból a Magyarország fazekas régióiból írtam az egy a szakdolgozatomat, mert magyar szombathoz a félrokonságon adódott, sehol nem volt a terv. Na most, amikor itt megkaptuk ezt a házat, azt mondtuk, hát valamit kellene valami vág, mi legyen, hát amihez értünk. Na most, együtt csináltuk a szakdolgozatot, én is segítettem az ő szakdolgozatába és az enyémbe, tehát ő is belelátott ebbe a dologba rendesen. Azt mondtuk, hogy jó, hát akkor legyen a kerámia. Itt eldöntöttük 91-ben, hogy átépítjük a házat, mert ezen látszik 92-ben, itt már levettük a tetőt, hozzáépítettük. Kisházi Tamás megtervezte, ott falazott különben velünk, a gyerekekkel mindenki ott van. És akkor 93-ban gyakorlat itt már elkészült, itt vettük meg ezt a hátsó darabot, mert édesapám azt mondta, hogy ha ide vagyunk szorítva a Csokonai köz és a 71-es közé, akkor nektek kell ez a darab, mert nagyon kicsi az élettér ott a ház körül. Uh-huh. És akkor megvettük ezt a darabot. Akkor még igazán nem terveztük meg, hogy mi legyen rajta, csak annyi, hogy legyen egy kicsit nagyobb életterünk. Tehát csináltunk egy kis játszóteret, rendbe raktuk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden nyáron haladtunk valamit, és akkor visszamentünk tanítani. De ez így volt 2000-ig.
Egy András azt mondja, ugye Julika, hogy eladták az egyik autót, vettek egy Trabantot, de soha nem volt ebben egy ilyen mi lesz, ha nem jön be gondolat?
Ahhoz a státuszhoz, amiből elindultunk, minden jobbnak tűnt. Egy olyan alternatíva volt, ahogy fel sem merült bennünk a kétség. Egyikünk apósom egy látnok volt, mert valóban azóta ez a kis sarok egy családot eltart. Ebből nincs ma értelembe vett gazdagság, viszont mindig lehet rá számítani, mi nagyon nagy dolog.
Több mint 100 fazekas kerámikussal vettük föl a kapcsolatot ez alatt a 36 év alatt, de azt mind mi építettük ki. Most már nagyon stabil ez az üzleti kapcsolati rendszerünk is, viszont amikor a ház előtt vettük át az árut, akkor az nem volt igazán biztonságos. Tehát volt egy-két dolog, amit meg kellett itt oldani. Egyrészt akkor készült el a kút, itt volt eredetileg is kút. Aztán ez az épület azért épült, hogy megoldjuk a raktározást, később a gyártást, itt hátul az áruátvétel.
Tehát ahol most vagyunk.
Ahol most vagyunk. Gyakorlatilag ez alkotóháznak készült. A főépület ugye a lakóház, ez itt a gazdasági épület, tehát annak készült. Körbe kerítettük az egyik nyáron. Mindig, amikor eljöttünk júniusba a kicsengetéskor, akkor mindig valamit elhatároztuk. De az nagyon lényeges volt, hogy tehát most is így van. Bevételnek körbe egy harmadát élhettük föl. Egy harmada ment mindig fejlesztésre, és egy harmad mindig az áruba.
Az, amit mondod, hogy akkor ez a műhelytér, úgy képzeljem el, hogy akkor ide behozzák a korongot, és itt tart ilyen divatos szóval érve workshopokat?
Itt van a koronga.
Ahhoz egyel arrébb kell menni, aha. Fajtót, elhúzzuk fejünket, lehúzzuk.
A korongos sarok, és itt lehet látni, hogy itt szokott András foglalkozni a gyerekekkel. Most nyilván tele van áruval, mert most éppen nincs korongozás.
András, én azt gondoltam, hogy erre meg kell érni. Tehát, hogy el kell érni egy bizonyos fokot ahhoz, hogy az embert ilyesmi érdekeljen, ezek szerint akkor tévedtem.
Egészen kicsik is vannak, aki feléri ezt a korong szélét, be tud állni, de én általában, mivel ez egy nagyon jó korong, amit nem lábbal kell hajtani, nagyon csendes, szemből szoktam segíteni, akkor nincs az a sok minden kirakva, és ketten csodákra vagyunk képesek. Volt 2 évesem is, épp a kis keze a korong közepét elérte, de ugye a testvérei csinálták, így aztán neki is kellett.
Ismerőjött, aki ennek hatására kezdett el komolyan kerámiával foglalkozni?
Egy valakiről tudom, aki egy magas szintű végzettséggel rendelkezik már, tehát ő a kerámikus iparművész lett, 5000 gyerek megfordult itt, de ez már egy jó arány szerintem. Bárki kaphat egy olyan impressziót, egy a 20 perc alatt, kicsik ugye nyilván kevesebbet tudnak koncentrálni, hogy felkelt az érdeklődést, és akkor már tovább lehet vinni ezt. De nem táboroztatunk, meg ilyen tömegjelenetekre nem alkalmas, ilyen családi kis szeánsz szokott lenni általában.
Voltunk Zalaegerszegen a Göcsei Tudásközpontban, és ott mutatták nekem, hogy hogy kell korongozni, ott egyszerűen valamilyen tálat próbáltunk meg, hát én nem tudtam. Tehát a lelkesedésem nagy volt, az ügyességem kevésbé, de hogy mivel kezdi? Mi az egyszer egy ennek az egész mesterségnek, amit akár egy 2 évesnek is meg lehet mutatni?
Először is a kezével dolgozik, és egyfajta ilyen koncentráló képességet feltételez. Kezébe adok egy darab anyagot, nagyjából akkor át, amekkora a kis kezébe belefér egy teniszlabdányit, vagy pingponglabdányit, és ezt az anyagot összegyúr egy gombóccá, amit letesz a korongfejre, ugye előtte megmutatom a korongot neki, ne féljen, mert néma csendben van, nem harap, nem bánt, nem rúg. Ha ezt a fajta félelmet eloszlattuk, itt a szülőknek ez a környezet, hogy körülállják a piciket is, ez egyfajta bátorságot ad, és elkezdjük. Ezt a pár alap dolgot meg tudjuk csinálni együtt. Van, aki együttműködőbb, jellemző felnőttre gyermekre, tehát van, aki olyan gyors ütemben meg tudja csinálni, mint ezt valahonnan hozta volna.
És közben jöttek vásárlók, úgyhogy Andrást addig elengedjük, és Julikával folytatjuk, hogy az, amit itt mind látok, tányérokat, bögréket, különböző eszközöket, hány tájegységéről jönnek az országnak?
Ez az épület, ez a bemutató helység azért készült, hogy itt egy keresztmetszetet mutassunk Magyarországról, tehát itt 13 tájegység anyaga van. Most, ha megnézed ezt a térképet, itt a mostani Magyarország határát látod, az mutatja a magyar régiókat, magyarországi, anyaországi régiókat, a nagy pedig a nagy magyarországi régiókat. Igyekeztünk úgy, hogy legyen Hódmezővásárhely, Kaposvár, Pécs, Herend, Debrecen környéke, és akkor itt vannak a sajátok, amit készül, és ebbe lehet látni a pecsétet. Van egy ilyen pecsétünk, és akkor ez a saját termék, itt készül. Ez samottos anyagból, tehát ezek a sütőfőző tálak.
Adás, mindegyik edény a saját saját munkája? Judika besegít? Hogy működik?
Nem. Alapvetően én korongozok, Júcsi díszíteni szokott. Ez klasszikusan mindig így ment. Régi fazekas világban is a hölgyek általában díszítettek. Megcsinálnak mindent a hölgyek is, de nem szeretnek nagy tömegű anyaggal dolgozni. Elég nagy fizikai erőt igényel ahhoz, hogy ez így elkészüljön. Csak nagy darabokat csinálok. Viszont a hölgyeknek fantasztikus türelmük van az apró díszítésekhez, és mindolyanhoz, amihez nekünk fiúknak kevésbé van affinitásunk.
Családban egy picit válkával még ugye vannak gyermekeik is, valaki vevő erre a mesterségre, vagy valaki próbálta ebbe leszeretette?
Kisebbik fiunk, a Florián, telepedett le itt a környéken, és ő az, aki vélhetően ebbe fantáziát lát és tovább viheti.
Menjünk hát a pincébe, hogyha lehet. Emléletileg Zalából költöztettek át egy pincét idegenes diásra, de mi ez a történet? Szóval hogy költöztetünk pincét?
2000-ben, amikor ezt, amiben most állunk, ezt az épületet átadtuk.
Onnan kilépünk és elkezdünk sétálni.
Igen, Kisházi Tamás a tervezőnk, aki ezeket a régi épületeknek a megmentője volt itt a környéken. Az ácsokat tanította itt a szakmunkás képzőbe kezd helyen, és nagyon-nagyon jó szakember volt. Ő azt mondta, hogy ha valamikor itt tudnánk venni egy darab területet, akkor ide nagyon illene egy pajta vagy pince, és az volt hozzá a meggyőző érve, hogy így mondta, hogy a paraszti szent háromság az abból áll, hogy lakóház, gazdaságépület, ahol az előbb voltunk.
Igen.
És pajta vagy pince. Pincébe gondolkoztunk, mert amikor elkezdtük, itt végig szőlő volt. Tehát eleve hegyközségről van
adta
szó.
Magát.
Onnantól kezdve 2000-től 20 éven keresztül kerestük a megfelelő pincét. De mi nem is volt a miénk a terület, de már néztük, hogy egyáltalán hol van ilyen. Nagyon sok van Zalában. Minden településen van valami szőlőhegy, ahol több száz pince van. Milyen a sors, hogy pont akkor, amikor abban az egy hónapban, februárban zárva kellett lenni az üzleteknek. Akkor jött a telefon Zalaegerszegre, a Mindszenti Gimnáziumnak a szüleink a közösségéből, mert ők is tudták, hogy mi kerestünk egy pincét. Megtaláltuk a pincét, a mama eladná nekünk. És ez volt az a pince, amit a mama árusított Rádi házán a szőlőhegyen.
Tehát akkor ez 2020 a Covid időszak. Jövünk keresztül a Veteményesen, mellettünk a főút, és akkor megérkezünk a hátsó épülethez. Julika előre, én utána, két lépcsőn kell felmennünk, és egy lópatkó van beleépítve.
Igen. Nem mindegy, hogy áll a patkó. Mert azt állítják, hogy ha így tesszük, akkor a szerencse bemegy, de nem tud kimenni. Akkor itt van egy ilyen
biázat. Ez az előtte utána
kép, igen. Ami azt jelenti, hogy ez még ott a Rádi házán készült. Ekk között a két kép között van fél év.
Fél év alatt húzták fel ezt az épületet, amiben mi most vagyunk, és költöztették át a pincét.
Igen, pontosan. Februárban megnéztük a pincét, érdemes megnézni azt a képet.
Van erről az egy vetítés.
Az. Ő mellette 15 köbméter szemét, amit nem szoktuk megérni a feladattól. Akkor megláttuk először, azt mondtam az Andrásnak, 30 évesen bevállaltuk annak a háznak a megmentését, úgyhogy mellette tanítottunk herendi. Egy gyerekkel jártunk le föl. Nem biztos, most 30 évvel később ezt nekünk be kell vállalni.
Mire ő?
És azt mondja, hát jó, ha én nem vállom, akkor nyilván ő sem. El is határoztuk, hogy megmondjuk, hogy nem. Akkor azt mondja nekem a rádiházi lovardánál, hogy te Julika, azt hiszem, hogy nyitva maradt a pincehajtó. Hát mondom, menjünk vissza, mert itt voltak még a hordók, minden. És akkor visszamentünk, megnéztük megint ezt a prést, és azt mondtuk, hogy ilyen jó prést nem láttunk se, ott most függetlenül hány köbméter szemét van, és azt mondtuk, hogy jó, legyen. Ezért három múzeum adott volna 1000 eurót.
Ez az úgynevezett bálványos regős prés?
Igen, ide ki is írtuk a pontos meghatározását, hogy mindenki lássa, hogy hivatalosan. Azt mondtuk, tudod mit, vegyük meg ezt a prést annyira, mennyire a múzeumok megvették volna, és beszéljük meg az édesanyjával, hogy a házból mi a teljes rekultiváció fejébe elhozzuk, ami nekünk ehhez az ötlethez kell. Hát persze nem teljesen normálisnak láttak bennünket, lepapíroztuk, megoldottuk. 3 hét alatt elhoztuk onnan a gerendákat, és itt lehet látni a képeken majd, hogy minden gerenda, minden lap, amiből áll ez a fal, kapott egy számot. Keleti oldal, déli, nyugati, stb. És gyakorlatilag ott szétszették, fölrakták teherautóra, áthozták ide, és mint egy dobozt úgy kell képzelni, nagyon ügyes volt a fiú, aki szállította, így kiterítette ide az udvarra.
Én amikor azt mondtam, hogy ez olyan, én azt gondoltam, hogy egy hasonlót építettek, de akkor ez ugyanaz.
Ez az. Azt szétszedve áthoztuk ide. Most ott az volt a szokás, hogy a szőlő végébe oda teszik a prést, lakást, és körbeépítik a házat. Na most mi ezt fordított sorrendbe szedtük, tehát először leszedtük a házat, és utoljára kivettük a plést.
Tehát akkor egyáltalán keres magának munkatársakat, és azt mondja, hogy én szeretnék építeni egy pincét, megvannak az alapanyagaim, nem tudom mennyi idősek, és át kéne szállítani. Mit szólnak ehhez a munkatársak? Mert ez nem egy szokványos kérés.
Tudtuk azt, hogy férfiak rakták össze kézzel, kézzel szét is lehet szedni. Egyetlen fém elem nem volt bent, beton, stb., ami igazán nagy munkát okozott. Plusz lehet látni a fényképeken, hogy milyen státuszban volt. Hát ez már könnyen bontható.
Végét
magától
járta,
szétjön. Fogadtunk egy erdészeti rakodógépet, amelyik önmagát meg tudja pakolni. Plusz egy olyan érzéke volt még hozzá, hogy érezte, hogy a térben melyik fadarab hol van, és aztán itt, amikor oda tette, hogy ne legyen vele sok munkám, mert ezek a darabok, ezek a rönkök nem nehezek, ilyen 200 kiló körül van, de ha egyedül húzkodja az ember sokat, akkor azért komoly feladat. Nagyon megijedtem tőle, hogy fogom én ezt összerakni, mert mindenütt csapatok csinálták. Egyetlen embert ismertünk, az építészünket, egy sajátos munkatempóval dolgozott, lehetett gondolkodni, katasztrális holtban métermázsára csinálunk mindent, úgyhogy egyedül csináltam az egészet. Ha olyan emelésre volt szükség, vagy akkor volt hidraulikus emelő, kölcsönkértem, meg tudtam emelni az épületet, bizonyos részeit. Egy fantasztikus társaságban itt szemben egy autószerelő műhely, ahol a fiúk látták, hogy itt egy-egy darabbal kilódogok, mondták, András bácsi, ne szenvedj, itt vagyunk, jövünk, 20 perc átugrottak, beemeltünk egy-egy nagyobb darabot, és meglett. Nagyon érdekes az építésnek a dinamikája. Alul vannak a faépítménynek a legnagyobb, legnehezebb darabjai. Betapasztás van rajtuk, ami hajdanán sár volt, szénatörek, sok só, és felkenték a falra, meszelték, és ezzel konzerválták. Amit aztán a csapóeső lemosott, tönkretett, itt már egy ilyen modern vakolattal pótoltam. Itt látható egy archív darabja az eredeti tapasztásnak, mindenfélét belekevertek. Egyszerűen megütögették baltával a fát, ahogy így felpöndörödött, belekenték a sarat. Egészen a tetőszintig a saját munkám volt, teljesen a családon beoldottuk meg. Egy 10 hónap meló volt, és akkor ide sikerült imádkoznom két ácsot, akik a maguk habitusával ezt másfél nap alatt fölverték a tetőt. A tető új, tehát ezzel nem tudtunk mit csinálni.
Julika, ez egyben közösségi tér is, nem csak a Miskakancsoknak a kiállító tere.
Fal, úgy lehet elképzelni. Ez volt középen a friss helység, tehát látszik, hogy fölé is nyúlik a gerendáknak, tehát ott nem lehetett borítani.
Igen.
Ez volt a friss helység, az ajtó, amit ott láttok, az itt volt. És egy fal volt, igen. És ez volt a pincehelység, ami felszíni pince. Inkább mi préshelységnek mondjuk, de itt úgy hívják Zalába, hogy pince. Ajánlották, hogy ezt az ajtót, mivel ez idősebb, régebbi, mint a bejárati ajtó, hogy azt mutassuk meg, és ezt itt tanúfalként használjuk, ami azt jelenti, hogy a vendégeknek meg tudjuk mutatni, hogy ez egy olyan ajtó, amihez fémet nem használtak.
Leszámítva az akasztót.
Igen, ezt András restaurált, tehát azóta már van rajta egy két fémmel tett rá, de ugye az összeállítás látod ilyen facsapokkal történik.
Így van, és ezt most kinyitotta Julika, miközben elmes.
Ha most megnézitek itt belül, meg tudjuk mutatni, hogy miből állnak a falak. Ilyen 10 centi vastag, körülbelül ilyen 30-40 centi széles, és 4 méter, illetve 8 méter hosszú, lapos, szelíd gesztenye. Az ottani gazda nagyon ügyesen csinálta, mert volt olyan szőlő, ahol 3-4 ilyen szelíd gesztenyefát is találtunk, tehát ők elültették a szelíd gesztenyefát, termését élvezték, és ha fára volt szükség, akkor kivágtak ilyet, és lehet pótolni a hiányzó gerendákat.
Igen, mert ugye, amiről Julika mesél, ugye az, hogy elhúztuk az ajtót, és itt van maga a fal ezekből a deszkákból, igen, a szelíd gesztenye deszkákból.
A Devescovi Józsi bácsi Pomázról volt a szakértője, szakértette a gerendákat, hogy egyáltalán össze lehet ezt állítani. Ő azt javasolta, hogy ahol a csapóeső megette az alsó két gerendát, azt mindenképpen jó lenne más anyaggal pótolni, tehát téglával az András fölépítette, hogy stabil legyen az alap. Ez az a szerszám, amivel az András lefaragta az egészet.
Ez egy balta és egy bárt keveréke.
Igen. És azt mondta a Jóska bácsi akkor, hogy minden gerendáról le kell faragni azt a rüskös részt, amit a bogarak megjártak régen. Akkor még nem tudtuk, hogy 170 év fölött van a kora, de már annyira kemény, hogy ebben már nem megy bele a bogár, olyan, mint a márvány, de a gomba meg célozza.
Ezt meg kellett hámozni magyarul.
Igen, és egy konzerváló anyagban az András megforgatta, nem volt kis munka.
megcsinálni elég érdekes volt. Muzeológus szerint mondta, hogy vigyázzak erre a belső pinceajtóra, mert ezt szerintük 175 éve már bontva szedték le valamelyik pincéről, és úgy került ide. Ugye ezeknek a savas zalai boroknak nem kellett a mély pince, annyira erős savtartalmuk volt, plusz megitta a népség úgy is, mert a hordók üresen kellett, hogy legyen-e a következő szüretnél. Senki nem tartott sok bort, ilyen 400-500 liter körül, ami most soknak tűnik, de az egész család azt iszogatta. A szőlőhegyen, ha valaki belegbe betért, és óhajt inni, ha már erre jár, ó, csak egy kis vizet, azt ne kérjen. Annyi bor van, hogy amennyi belefér, de a vizet úgy kell felhozni a hegyre. Valahogy a templom és a kocsma közt átmenet volt a szőlőhegy. Ugye fölfele a Demizsomba vizet vitt a bácsi, lefele mindig bort hozott. Egy sajátos világ alakult ki. Múzeumost kérdeztem, mi a fenének csinálnak ilyen brutális méretű préseket?
Faltól falig ér, és ugye rá van érve, hogy 1851.
Tonnás eszköz. Azt mondja a Szilvia, hogy szerinte ebbe a fiús világba számított valamit az, hogy melyik pincének milyen hosszú a csavarósója, vagy mekkora a bálvány része.
Ez a korabeli terepjáró?
Néprajzi teória. Valószínűleg van, hogy valóság alapja, hiszen a tőle 20 méterrel lévő ugyanilyen pincébe egy ilyen monstrum ugyanúgy megvolt. Azt az ötvödör szőlőt átvihették volna egyikből a másikba, de...
És van ott egy régi fekete-fehér fénykép középen. Első unokatestvér találkozó ispánk 2022. 8. hó 20-a. Mi a történet?
Itt ezen a képen az én dédnagymamám van, akinek ugyanaz lett a vezetéknevem, mint ami a dédmamámé volt. Unokatestvér találkozót mi augusztus 20-án szoktam összehozni az unokonővéremmel, és az ugye ispánk őrség, és hát megcsináltam a családfát apai ágon, és összehívtuk. Na most az első alkalommal is már 120-valahányan voltunk, hát azóta is mindig augusztus 20-án összejövünk. Ez volt az első alkalom, de azóta már ugye minden évben tartottuk, és ezt az idén is megyünk.
Judika, András, mindketten nyugdíjasok most már. Innentől fogva nem értem, hogy ez a vérhetetlen tetvágy, meg ez a mérhetetlen energia, ez miből táplálkozik, és egyáltalán hova tovább, és most ennek a kérdésnek a megválaszolását kezdje András.
Tehát úgy érzem, amikor ugye kerültünk 2000-be, ez nekünk egy életformává alakult. Hallatlan előnyünk, hogy ahogy most önöknek, néktek el kellett jönni Budapestről, hogy a munkátokat megkezdhessétek, több órát öltöttetek csak az odaútra, de ez a munkátok természetes része. Nekünk ez a két-két óra megmarad, és csak arra fordíthatjuk, ami a környezetünk megkíván. Tehát ha kinyitom a szemem, gyakorlatilag kijövök, az úton nem tudok úgy végigmenni, hogy egy kavicsot odébb ne nyomjak, vagy egy levélkét föl ne szedjek. Hallatlan előny. Ezt higgyék el, hogy mindenkinek így kéne működni és dolgozni, mert egyfajta lelki békét ad, és nem érzi az ember, hogy igazán most nyugdíjas vagy nem nyugdíjas. Úgy érzem ezt a fajta munkát, amit lehet csinálni, és nem kell úgymond most ettől visszavonulni. Nem szeretném ezt megélni.
Pár éve papíron nyugdíjas vagyok, de ugyanazt csinálom, mint előtte, és szeretném is ugyanezt. Mivel van egy dalárnak most 20 éves, hiszen egy-két éve én vezetem, ott például látom azt, hogy a friss nyugdíjas férfiakat szeretjük fölvenni, mert ők még benne vannak ebbe a munkalendületbe.
Még viszi őket a svung.
Igen, azt szoktuk mondani, hogy befogjuk a vitorlába szelet. Időpontot kell tőlük kérni. El vannak fogva, mindent meg akarnak csinálni, amit az aktív időszakukban nem tudtak.
De ez jó.
Nagyon, de ez úgy nagyon jól kiegészíti ezt az életformánkat, amit itt bevállaltunk.
Kedves hallgatóink, búcsúzunk innen Gyenes Diásról, a J és A Kerámia Házból és Miska Pincéből. Ha tetszett, akkor ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a műsor szerkesztője Varga Tünde nevében is. Burkett Rudolfot hallották.
Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.